amikor elolvastam a mai címet, amit adtam, akkor rájöttem, hogy hát vagy nagyon rövidre sikeredett, vagy menet közben eltértem egy kicsit, mert sokkal jobban hangozna úgy a cím, hogy Krisztus bennünk, vagy mi Krisztusban, és vagy, na mindegy. A témánk ettől függetlenül ez lesz, csak teljesen véletlenül valahol nagyon-nagyon messze fogom kezdeni, de remélem kiderül, hogy miért. Szóval, mikor gondolkodtál azon, hogy mi az, amit csinálsz a hétköznapi életedbe, amihez nem kapcsolódik semmi? Se szabály, se előírás, se javaslat, se semmi. Egy egészségesebb, kevesebb zsírt, ne rohanj annyira, és nem tudom, föltűnt-e, és ha véletlenül van egy terület, ahol nincs, oda kitalálunk magunknak. Ekkor kéne lefeküdni, még ezt be kéne fejezni, nem? Persze, tudjuk, ha valaminek az érdekében, a céljában, hát persze. Közben, ha tudom, ha nem, igazából mérem magamat ezekhez a dolgokhoz, hogy kellően sokat imádkoztam vajon, nem vittem-e túl sok kalóriát a kajával, tovább. És akkor beállunk a sorba, hogy igen, most sikerült, most lemaradtam, most kicsit előre szaladtam. Kevés területe van a hétköznapunknak, ahol úgy tényleg korlátlanul szárnyalhatunk. A képzelet például ilyen. Az álmok, a célok is még, bár a céloknál már bejön a realitás kérdése, szóval ott már azért jó. Na most, ha netántán nem felnőttről beszélünk, hanem gyermek, akkor még több a szabály. Ezt ne csináld, azt ne csináld, ez még gyenge, kicsi vagy, ehhez még gyenge vagy, ehhez még egy, de azért akarja olyan lenni, mint a felnőtt természetesen. És persze akarjál nagy lenni, és vágyódj ezután. És persze, hogy vágyok arra, hogy nagyobb legyek, hívőként főleg. Na de ha annyi korlátot állítottam magamnak hívő emberként, hogy már el sem tudom képzelni, hogy nagyobb lehetnék, akkor azért már baj van, nem? Az az igazság, hogy egy fejlődési folyamaton átmegyünk, amikor hívővé válunk, csak lehet, hogy atyáink, akik tanították nekünk a hívő létet, amikor friss kezdők voltunk, egy kicsit, hogy mondjam, kellemetlen összefüggésbe állították ezt a fejlődési folyamatot. Mert hogy igen, létezik szellemi kiskorúság, és ebben nem, nincs is vita kérdése, csak ez nem biztos, hogy a Biblia ismerettel mérhető. Sőt, szerintem biztos, hogy nem. Pedig, hogy mondjam, tehát felig az volt az elvárás, hogy igen, majd ha jobban megérted, majd ha látod az összefüggéseit, igen, majd ha kiteljesedik, és akkor majd. Na és akkor itt jövünk én, mint egyén, hogy és akkor mikor lesz ez a majd? És kinek kihatározza meg? A környezetem, az idős tesóm, és hol az a határ, amikor azt mondom, hogy na most akkor eljutottam a felnőtt korra, vagy pedig egy életen keresztül várok erre, hogy majd egyszer szembe jön velem a felnőtt kor. És a Biblia foglalkozik ezzel, sőt annyira foglalkozik, hogy még különböző fogalmakat is használ. De nézzük meg az elsőt, a Galácia 4-ből, és ezt a Galata 4-et néhányszor elővesszük most itt. Most az első verssel kezdünk. Pál apostol ugye a galatákhoz egy eléggé, hogy is mondjam, vehemens levelet írna, szóval maradjunk annyiba, hogy hirtelen, kicsit hirtelenebb felindulásban, nem úgy, mint a római levél, az összeszedett, logikus, tagozódó, stb. Ez egy kicsit ilyen lendületesebb. Szóval Galácia 4.1. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek. Na, persze, két kisgyerek egymás mellett, nincs ráírva. Oké. És szellemi értelemben? Mert ugye... szellemi értelemben nem ugyanaz van, hogy amíg kiskorú vagyok, nem különbözök egyetlen más válaszos embertől sem. Pedig, ha elfogadom a kereszt áldozatát, onnantól kezdve örökös vagyok, ugye? Az Efézus 4.14-be ez le van írva, és ott Pál apostol ad is egy választási lehetőséget, amikor azt olvassuk az Efézus 4.14-ben, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hánykódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától. Szóval tanítások között sodródva kiskorú tudok maradni. Na de honnan tudom akkor, hogy milyen tanítást kövessek? Mert ugye ez a következő teljesen jogos kérdés. Előzetesen csak annyit, hogy ha az a cél, hogy Krisztust megismerjem méghozzá bibliai úton, akkor nagy valószínűség szerint jó az irány. Na de azért a Bibliát fejbe tartani, hát azért, szóval én biztos nem. Ellenben, amit nem kell fejbe tartanom, és mindig kéznél van, idézőjelben, megvizsgálhatom a szívem állapotát, a hozzáállásomat, a motivációmat, hogy mi motivál egy adott dologban. Megvizsgálhatom azt, hogy milyen az Isten kép, ami él bennem, hogy vajon megfelele a bibliai istenképnek, bár van rajta egy csomó rágatott dolog mindenféle ide-oda csapódó tanításból. Ha nem figyelek, fönnáll az a veszély, hogy tévedésbe esek. És ennek egyik, de a legnagyobb veszélye az, hogy de én ezt tartom igaznak. És önmagamnak maradok a mércéje. És miután meg vagyok győződve a saját igazabról, minden mást kizárok. Ami lehet, hogy közelebb vinne a célhoz, csak hát a bennem lévő kép. No. Ha ilyen helyzet gyanúja merül fel, javaslom idő, energia, bőjt, és a Szent Szellem kérdezése. Mert ilyen helyzetekben tőle kapok választ. A válaszkapásnak egy veszélye van, hogy ne én döntsem el, hogy milyen utómódon kapom a választ, hanem fogadjam el azt, amit ő használ. De hát ez a múlt vasárnap témája volt a kommunikáció része. Szóval visszamegyünk még egyszer a Galácia 4.1.2-höz. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Egyrészt időszakos a dolog. Hívőként érdekes, hogy ki az apa, de mindegy. Ezt most kihagyjuk, ezt a gondolat. De, ami nagyon fontos. Tehát ameddig valakinek a felügyelete alatt állsz, addig a dolgaidért nem te hozod a nem te viseled a felelősséget, hanem megmondják, hogy ezt csináld, ezt csináld, ezt ne csináld, ezt ne csináld. És ez annak, akinek a fennhatósága alatt vagy, akkor elméletileg rendben vagy. És hívőként ezt nagyon szeretjük. Piszok kényelmes. Mondd meg, hogy mit csináljak, megcsinálom, hagyjál nyugton, készen vagyunk. Ez volt a feladat, meg van csinálva, kész. És nem az enyém a felelősség. Na most a nagykorúságnak pedig pont az az egyik ismérve, hogy ő hozza a döntéseket. Ez És akkor hívőként megkérdezik a pásztort, megkérdezik a tesót, megkérdezik a másik tesót, a harmadikat, és ha kicsit rafináltabbak vagyunk, de ezt persze nem valljuk be, akkor addig kérdezgetünk, amíg azt a választ nem kapjuk, amit hallani szeretnénk, és akkor de jó, megvan a megerősítés. Közben becsaptuk magunkat, már bocsánat. Harmadik vers a Galata 4-be, meg még a 4-5 is majd kelleni fog később. Szóval, Galata 4-3. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. A szolgaság, ez egy nagyon könnyen elképzelhető folyamat. Tedd meg, amit mondanak. Lehet saját ötleted, de nem biztos, hogy elő kell hozakodni vele. Az is lehet, hogy kifogásod van a dolog ellen, azt sem biztos, hogy elő kell hozni. A szolga állapot az, ezt kell, ezt tilos, csináld meg, és akkor oké, csönd van, nyugton hagynak. Na most, de ugyanezen az elven működött az Ószövetség, a mózesi törvény szövetsége, ezt meg ezt teheted, ezt meg ezt tilos, annyival volt szilárdabb, hogy ha ennek ellene mentél, akkor még átkot is vontál magadra. 4-5. Galata 4-4-5-nél tartunk. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyenek. Nagyon izgalmas igevers, ha belegondoltok. Az, hogy az idő teljessége, karácsony előtt szoktam ezt elmondani, az volt a megfelelő infrastruktúra, amiben Jézus megjelent. Kész. Ennyit. Most. Aki asszonytól született, a törvénynek alávetve. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Jézus a törvény alatt élt, akkor itt az igevers, amelyik le is írja. Jézus a törvény alatt élt. Az új szövetségről szólt az egész élete, de a fizikai életének a lefolyása az a törvény alatt volt, hogy a törvény alatt lévőket megváltja, hogy Isten fiai legyenek, és nem is a bűnösöket. Figyeltétek? Hogy a mózesi törvény kötöttsége alatt lévő szolgáságban süllyedteket megváltja, és Isten fiai legyenek. Kijöjjön a szolgaságba. Mikor leszek Isten fia? Következő jó kérdés. Amikor megtérek. János evangéliuma 1.12-13. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És itt a Bibliánk a görögbe a teknon szót használja, ami kisgyermeket jelent. Tehát amikor megszületsz, akkor kisgyermekként Isten fia vagy. Ez az az állapot, amikor még nincs különbség. Ha a Róma 8.14-et megnézzük, ott pedig azt olvassuk, Róma 8.14, hogy akiket pedig Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Itt a fiai szóra a hűjjós szót használja a görög, a felnőtt, döntéshozó, döntésre képes fiú gyermeket. Visszamegyünk a Galáciához. Galácia 4-6-7. Mivel pedig fiak, ez is a hűjjós, tehát a felnőtt fiak, mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának a szellemét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, abbá atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Az örökös az azt jelenti, hogy most ez a pozícióm, és az enyém az örökség. Hogy használom vagy nem, ez egy más kérdés. Hívőként, Jézus követőként használhatom. Amikor a tékozló fiúnál a kisebbig oda megy az apához, hogy add ki az örökségemet, az egy teljesen legális lépés. ő használni akarta az örökséget. Tehát ez működőképes gyakorlat volt, hanem ami az izgalmas a negyedik hatásban. Elküldte Isten fiának szellemét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Hallod ezt a hangot a szívedbe? Megtértél, ott van. Hát ha a Biblia kijelenti, akkor ott van. A kérdés az, hogy mit engedek be a szívembe, ami elnyomja ezt a hangot. A hangerőt úgy kell, én úgy képzelem el, maradjunk abban, hogy egy konstans hangerő. Na most, ha csend van, akkor nagyon hangosan szól. Ha jó nagy zaj van, akkor föl se tudom ismerni. De ha a Biblia azt mondja, hogy ott kiállt a szívembe, hogy Abbá, Atya, akkor ez a hang ott van. Mit kezdek vele? Szóval, gondolkodásmódunk, kérdés, teljesen véletlenül eljutottunk. 1 Korintus 14:20. Testvéreim, ne legyetek gyerekek a gondolkozásban, a rosszban legyetek kiskorúak. Gondolkozásban ellenben érettek legyetek. Ne hagyd ki azt, hogy ott van bent egy rész, aki kiállt az Atya után. Folyamatosan. Kiskorúságnak vannak még érdekes jellemzői felsorolva a Bibliában. Zsidók 5:13-tól egészen a 6:2-ig. Ja, nem. 13:14. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel hogy kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek az érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Lehet, hogy a 6:1 következik. Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre, ne kezdjük újra lerakni az alapját a hordcselekedetekből való megtérésnek, az Istenbe vetett hitnek, a mosakodásra, kézrátételről, halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításokat. Erre azt mondja a zsidó levél írója, hogy hát ezek az alap, ez az alapiskola. Aki ezen él, az még gyermek. Hát, szóval a gondolkodásmódunk váltásánál tartunk, bármennyire is szokatlan, és akkor most jön a lényeg. Azt mondja zsidó levél szerint, a 10:5-be, ezért, amikor eljön a világban, így szól, áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Áldozatot és ajándékot nem akartál, mondja, amikor Isten írta elő Mózesen keresztül az áldozati rendjét. De nem ez volt a cél. Szükséges eszköz volt. Közbevetette, de nem ez volt a célja. Hanem azt mondja, hogy testet alkottál nekem. Szóval először egy fizikai test, egy férfi teste. Az idő meghatározott pontján, oké, de itt nincs vége a dolognak. Az 1 Korintus 12:27 azt mondja, hogy ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Na most kezdjünk el gondolkodni. Szóval az új szövetség az önmagába jobb kell, hogy legyen, mint az ószövetség volt. Az ószövetségben megvolt Isten jelenléte a templomban, vagy a sátorban, a Szentek Szentjében, a frigyládán, a kérubok között, ott volt a megjelenés. Az új szövetség egyetivel nem lehet kevesebb. Tehát ez ennek a szent jelenlétnek nagyobb mértékben kell meglenni, mint ahogy az ószövetség volt, mert ez a logikája az új szövetség részének. Azt tudjuk, amikor Jézus elmegy, azt mondja, hogy elküldöm a Szent Szellemet, amikor ugye teremti az embert, akkor belelehelte a szellemét, és úgy lett élő lélekké. Tehát beleleheli a szellemét a gyülekezetbe, és lesz belőle egy hatalmas test, amit úgy hívnak, hogy eklézsia. És szétterül a földön, és mindenütt megjelenik az ő jelenléte, nem fizikailag egy helyen, mint a sátornál, hanem megjelenik az egész földön. Mert új szövetség, mert jobb, mint az előző volt, mert több. A Biblia ezt leírja. Kolossé 1:18-19-20. Ő a feje a testnek, az egyháznak is. Ő a kezdet, az első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltesse meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Ő a feje, és megcsinálta a megbékéltetés dolgát. Elvégezte. A hívő életemnek a lényege nem az, hogy mennyi mindent csinálok, hanem hogy ki vagyok Krisztusban. Pál tovább tanít erről a gondolatsorról. Ezt most az Efézusi Levél 5-ből fogom olvasni, vagy fogjuk olvasni, Efézus 5:23-24-25. Mert a férfi feje a feleségnek, ahogy Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskednek jenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, hogy Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta. Ha ezt az utolsó igeverset minden hívő férfi komolyan venné, akkor olyan hívő házasságok lennének, hogy mindenki csak nyálát csorgatná utána. Szóval egy olyan férfit szeretni, aki halálba adja magát a feleségéért, azt nem hiszem, hogy nehéz. Miután nem házassággal foglalkozunk, vissza az eredeti témához. Szóval Krisztus a feje az egyháznak, az egyház engedelmeskedik Krisztusnak. Tényleg engedelmeskedik? Hát van egy olyan vezetője az egyháznak, aki az egész világot megbékéltette, elvégezte a békéltetés szolgálatát, ott van összesítve benne minden, a teljesség ott lakik benne, és van hozzá kapcsolva egy... A test engedelmeskedik a fejnek. A fizikai életben, hogyha nem így történik, ezt elég tragikus betegségnek tartjuk, de mi van a szellemi életben? Elgondolkodtam azon, és teljesen kósza ötletként ma reggel belibbent a kezemen lévő kis ujj. Mennyivel használom többet, mint a hüvelykujjamat? Szerintem kizárt. Szóval ha nincs kis ujjam, akkor azért még egy jó csomó dolgot meg tudok csinálni. Ha nincs hüvelykujjam, akkor már a kanál is probléma. Ugye? De kizártnak tartom, és a választ ugyan én nem tudom, de azt, hogy Isten fölöslegesen teremtette a kis ujjat, azt kizártnak tartom. Más a funkciója, de funkcióról beszélünk, nem főségről. Más a funkciója. Az, hogy egy gyülekezet Krisztus testeként funkcionál, az teljesen függetlenül attól, hogy a tagnévsor az állammal végződik. Egy dolog a jellemzője. Azt teszem, amit a fej mond, vagy nem azt teszem. Na de... A gyülekezet, az eklézsia, az egyénekből áll össze. Ha nagyon merész leszek, akkor azt mondom, hogy a sejtekből áll össze. Ha kiskorú vagyok, akkor ezen a ponton Krisztus teste gyenge. Igaz? A hadviselési stratégia szerint, ha megtalálom az ellenség gyenge pontját, akkor ott kell támadnom. Na most az ördög azért rafkós. Oda fog figyelni, hogy hol a gyenge pont. Pedig a Biblia annyira tanít bennünket. Róma 11, 33-tól 36-ig. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójával, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Bizony tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Ha ezt megjegyezném, tőle, általa és érte. Én lehet, hogy csak a köröm vagyok a kis új végén, aki időnként összegyűjtem a piszkot, bocsánat a kifejezésért. De nem fölösleges vagyok, hanem ez a funkcióm. De hogy tőle indul a dolog, és érte van. Nem én értem. Figyelj, nem én értem. Én a haszonélvezője vagyok ennek az egésznek, hogy részese vagyok a testnek. És Pál apostol az Efézus 4.11-től 16-ig lévő szakaszban, ez a be is. Efézus 4.11-től 16-ig. Nagyon jól ismerjük az elejét. És ő adott némelyeket apostolul, másokat profétákul, másokat evangélistákul, pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, amíg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelébe ide-oda hánykodnak és sodródnak az emberek csalásától tévútra csábító ravasságához, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedik, és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön a szeretetbe. Minden porcika gondoskodik a saját növekedéséről, felnőtt, tudod, hűiosz állapot, döntést tudok hozni, hogy ez most hasznára van, a testben betöltött állapotomra, vagy kárára van. És ennek megfelelően hozok döntést. A saját adottságomnak megfelelően működök, és gondoskodom a saját növekedésről. És erre egy csomó lehetőség van itt nekünk ilyen 2025 tájékán főleg. Mert hogy ugyanaz a DNS mozgat téged, ami Krisztust mozgatta. Hát egy test. Nincs különbség. Nem arról van szó, hogy gyenge vagyok, vagy erős vagyok. Lehet, hogy kisúj vagyok, és nem hüvelykúj. De a test, a DNS, a vér ugyanaz az egy testben. Végig. És mindennek fölötte Jézus a fej. Szóval, ha megnézzük ezt a néhány szolgálati elnéknek vezetett tulajdonságot, ki volt a legnagyobb apostol? Jézus. Ki volt a legnagyobb proféta? Jézus. Ki volt a legjobb evangélista? Jézus. Ki volt a legjobb pásztor? Jézus. Ki volt a legjobb tanító? Jézus. Mit kell csinálni mindenkinek, aki ilyen titulusokat olyanná válni, mint Jézus? Ennyi. Nem rólam szól. Nem a profétáról vagy a pásztorról szól, elolvastuk. Tőle, általa és érte. Tőle, általa érte. Ha én egy millimétert hozzá tehetek, az nekem jó, de a lényeg ő. A képességet tőle kaptam, a lehetőséget tőle kaptam. Ha megcsinálom, akkor megjutalmaz érte. Mert hogy tőle, általa és érte. Szóval a főhöz kell ragaszkodjunk. Még egyszer a 14-15-öt, Efézus 14-15, Efézus 4-15-16-ot, na ki tudom nyugni. Hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Van egy olyan fordítási megoldás, hogy arányosan növekedve. Hogy nem csak hogy növekszik, erősödik, hanem még az arányok is megmaradnak. De ez egy másik téma. Szóval tőle, általa és érte. Nem jut eszembe a bácsinak a neve, akinek van egy biblia fordítása erről, amelyik azt mondja, hogy belőle fakad, rajta áthalad és beléje torkolik. Nem. 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 Nem biztos, hogy ott föl van sorolva azok között. Az sem. Szóval belőle fakad, rajta áthalad és beléje torkollik a mindenség. Mondtam, hogy nem fog eszembe jutni. No, mielőtt elkanyarodnánk, nagyon messze. Még mindig nem. Jövő vasárnapra megnézem, ha érdekel, mert ott van a gépemen, nagyon, meg fel tudom nyitni, és akkor látom, de itt nem tudom, ellenben amit tudok. Belakad rajta, halad és belé. Ez is jó fordításám. Bárki azt higgye, hogy lényeg elsikka. Tőle, általa és érte. Amen.